többiket, de szeretném az egyiket, három közül az ebbiket. De szeretném az egyiket, három közül az ebbiket, de szeretném az egyiket, három közül az ebbiket.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten az egyházfő hangoztatta. Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyorsan segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó pápa szavait. A pápa felidézte, hogy már az apostolok is a földközi tengeren utaztak, melynek partjain és szigetein vendéglátásra találtak, mivel ez a térség évezredek óta a civilizációk találkozópontja, az evangélium ott hallhatja hangját, ahol a népek találkoznak, az emberek befogadásra találnak, a sorsok egybeforranak, a különböző kultúrák párbeszéddé alakulnak. Viszont elnémul, ha mindenki elkülönült szigetté válik, a kapcsolatok megszakadnak, a párbeszéd megszakad, emelte ki 14. Leó pápa. Orbán Viktor a Fidesz elnöke korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost és azt mondta, az általa vezetett kékbolygó klímavédelmi alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben 6 milliós havi juttatásban részesült, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. A Nemzeti Kulturális Alap illetékes kulturális kollégium által tavaly és idén odaítélt minden egyes támogatott pályázat kulturális célokat szolgált, közölte a Fidesz országgyűlési frakciója a távirati irodával szombaton. Azt írták, a NAK kiemelt kulturális programok kollégiuma 2025-ben és 2026-ban 1087 programra adott támogatást 17,6 milliárd forint értékben. A legtöbb nyertes pályázat közművelődési témájú volt, ezek mellett 142 könnyűzenei, 132 ismeretterjesztő, 34 népművészeti, 31 színházművészeti program is szerepelt még a támogatottak között. Olvasható a közleményben. Az elmúlt napok rendkívüli időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a magyar honvédségre nem csak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak, írta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus közlése szerint a katonák az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során 46.700 zacskós vizet és 1.051.000 liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hozzáfűzte, a honvédek ott voltak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk, segítettek a víz zacskózásában, szállításában és a lakosság ellátásában, együttműködve a katasztrófa védelemmel, a vízügyi szakemberekkel és a helyi önkormányzatokkal. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből. Kapitány István közösségi oldalán azt közölte, hogy Guller Zoltánt egyben tagi tisztségéből is visszahívta. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborának kezdőnapjára, a családi napra, melyet június 28-án tartottak. Beszélgetünk a tábor idei programjairól, háttérmunkáról, és arról is kérdezzük az egyik szervezőt, miért ennyire népszerű a tábor évről évre. Műsorunk második felében a családi nap vendégelőadójával beszélgetünk a média és hit kapcsolatáról, és a média jelenlétéről a családi életben. A következő percekben Szabó Bálint animátort, táborszervező vezetőt kérdezzük.
Itt vagyunk, elkezdődött az oratóriumi idei tábor. Nagyon sokan jelentkeztek idén is, és nagyon színes programokkal készültek idén is. Mire lehet számítani?
Igen, idén is több mint azt hiszem 120 gyerekkel fogjuk megtartani így a kéthetes táborunkat, kettő hétre lemondva. Nagyon sok programmal, illetve néhány extra meglepetéssel is készülünk a gyerekeknek.
Miről lehet már tudni, akár a meglepetések terén, akár egyéb területen, mi változott akár idén az előző évekhez képest?
Idén én a program stáb csapatát erősítem, és igazából így mit tesszük össze az egész tábor így alakját, szervezetét és így a programjainak a sorrendjét, úgyhogy lehet már tudni, minden évben szokott lenni egy kirándulásunk, általában ez az első héten szokott lenni valamelyik nap. Idén az állatkertbe fogunk ellátogatni, a fővárosi állatkertbe. Kis érdekesség, amit még lehet, hogy a gyerekek sem tudnak, hogy szerdán fog megnyitni az állatkertben a biodóm, úgyhogy már esetleg lehet, de is kis betekintést nyerhetünk majd. A második héten pedig szokott lenni egy kisebb vonómenő kirándulásunk, vagy egy ilyen tematikus napunk, ahol idén egy egri játékkal készülünk számukra, délután pedig a vizeskedésé lesz a szerep és kicsit a hűsölésé, úgyhogy ha az időjárás is megengedi, akkor egy kis vizes partival, illetve amit még szerintem nem tudnak, hab partival készülünk nekik. Ehhez egyébként már volt a táborban egy pár év, de most úgy gondoltuk, hogy visszahozzuk nekik, és ezzel kedveskedve nekik figyel, mivel nagyon élvezték a legutóbbikat is.
Mi a tábor idei mottója, mi köré szerveződik most?
A tábor idei mottoja, ami itt a pólumon is látható, töltsétek meg a szíveteket színültig, ez az idei évi strandnánk a szalézi családdal. Minden évben szokott lenni egy ilyen mondat, vagy egy ilyen egy rövidebb vagy hosszabb ilyen gondolatmenet, amire építjük így az egész évünket, és idén ezt választották Olaszországban a rendfőnökünk, ezzel a kánai mennyegzőre utalva, és ugye ahol a Jézus ugye a vizet borrá változtatta, igazából ez jelenik meg benne, és hogy tényleg így engedelmeskedjünk mindenből, és meghalljuk így a Isten és Jézus szavát, amikor szól hozzánk a mindennapokban.
Hogyan alkotjátok meg a tábor programjait úgy, hogy a hitélet benne legyen, és benne legyen egy kicsit a szórakozás is? Hol van itt az egyensúlyi pont?
Igazából a táborunk alapját ugye a nővérek biztosítják, illetve a szalézi rendiség és a domboszkói szemlélet, úgyhogy mindenképp próbáljuk így belevinni így a hitéleti dolgokat a különböző játékokba, különböző kis csoportos beszélgetésekbe a gyerekekkel, illetve a különböző imákba, illetve misékben is, amik minden nap, mint nap szokták színesíteni a napukat. Úgyhogy ha úgy tudnám így megfogalmazni, hogy egy ajándékként próbáljuk átadni ezt nekik, amit utána a gyerekek fel tudnak használni.
Feltétele a tábor jelentkezésnek az, hogy a gyerek megismerkedett már előtte a vallással?
Nem, egyáltalán nem feltétele. Igazából mi nem egy ilyen hittantáborként hirdetjük magunkat, hanem tényleg egy ilyen oratóriumi tábor, ami minden évben egy nagyon nagy érdeklődésnek szokott törvendeni, így 10 perc alatt be szokott állni a jelentkezésünk is, ezzel a több mint 120 fővel. És így a gyerekek igazából nem feltétlen vallásosak, ezért egy kis kihívást is jelentenek számunkra, hogy tudjuk mindezt átadni neki, de nagyon szép, ahogy amikor ez esetleg sikerül több gyereknél is.
Mit gondolsz, hogy miért ilyen népszerű egyébként akkor a tábor?
Szerintem nagyon népszerű, mivel mi is próbálunk mindig így a szabályok szerint, és ezek betartásával, illetve olyan programokat szervezni számukra, amikkel tényleg ők is töltődni tudnak, és egy olyan pluszt kapni, amit esetleg a iskolában, így a mindennapokban nem kapnak meg. Illetve szerintem azért az animátor társaim és így a szervezők köréből is így nagyon sokat hozzájárulunk ahhoz, hogy a táborunk ilyen sikeres lehet, és hogy egy ilyen jó élménnyel tudjuk gazdagítani a nyarukat, még így akár az elején. Én is.
Nagyon sok gyerekről van szó, ahogy említetted is korábban, 120 gyerek. Azért ez mennyi előszervezést igényel? Mikor kezditek el szervezni magát a programot?
Igazából számunkra egy táborszervezés akár egy éves folyamat is lehet. Sokszor már utána egyből, amikor véget ér a táborunk, elkezdjük szervezni a jövő évit, így próbáljuk kijavítani az esetleges hibákat, vagy bármilyen ilyen korrekciót, amivel még jobbá és ütősebbé tudjuk tenni a gyerekek számára a tábort. Szóval igazából mindig így tábor után már szervezünk is a következőt, a nagyobb szervezési időszak pedig ilyen február környékétől szokott beindulni, amikor már tényleg rendszeres, akár havonta többszöri megbeszélések is segítik a munkánkat így a különböző stábvezetőkkel.
Kik vigyáznak a gyerekekre? Itt elég nagy létszámról van szó, tehát elég nagy létszám lehet egyébként a háttérgárda is.
Igen, mi animátorok, segítők, illetve ilyen szervező szülők is, akár szalézi munkatársak, nővérek, körülbelül több mint 40-50 fővel segítjük így a tábor megszervezését, és hogy tényleg összeálljon egy egész szuper táborra. Vannak a segítők, ők azok, akik még nem végeztek el semmilyen képzést, de érdeklődnek esetleg így a táborosztatás iránt. Vannak a kis animátorok, ők, akik már egy éves animátorképzésben részesültek a nővérek által, és vannak az animátorok, akik kettő vagy több éve már itt vannak a táborban, és ők is elvégezték az animátorképzést, és persze vannak a nővérek, akik pedig minden háttért, anyagiakat, illetve minden egyéb segítséget és támogatást biztosítanak számunkra.
Mennyire okoz nagy feladatot az, hogy ennyi gyereket étkeztessetek egyáltalán?
Egyébként az étkezés mindig is egy nagyon nagy kihívás számunkra. Ezt általában a szalézi szülőkkel, munkatársakkal karöltve szoktuk megvalósítani. Itt a az oratóriumnak az étkezőjében, a kollégium étkezőjében. Régebben még elmentünk másik ebédlőkbe, ahol egy kicsit kényelmesebb volt számunkra a kiszolgálás, viszont a nagy melegre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy inkább maradunk itt, és már azt hiszem már sokadik éve sikerül itt biztonságosan és szakszerűen lebonyolítanunk az étkeztetést, úgyhogy az étkezés mindig is egy nagy pont a táborban, viszont szerintem minden évben sikerül ezt a kihívást teljesítenünk.
Úgy tűnik a jelentkezőkből is, hogy ők szeretnek ide visszatérni, hiszen visszatérő táborozók vannak jó részt, ha jól tudom. Miért szeretnek ők szerinted visszajönni?
Szerintem azért szeretnek ők visszajönni, mivel egy nagyon jó érzés lehet számukra itt a tábori közeg, és az, hogy tényleg láthatják azt az utat, ahogy akár a többi táborozó is az elsős kortól eljutnak esetleg az animátori feladatok ellátásaig is. Szóval tényleg egy ilyen életutat járhatnak itt végig a táborba, és szerintem azért olyan programokkal kedveskedünk nekik mindig, amik közel állnak a szívükhöz.
Te mióta vagy itt az oratóriumban, és mi fogott meg, mi tartott itt?
Én 2021 óta vagyok itt az oratóriumban, már nehéz is itt visszaemlékezni, még annó egyik osztálytársam kezdte el nem is itt Egerben, hanem Makláron az oratóriumot, és akkor mondta, hogy nagyon el tudna engem képzelni itt, és ennek hatására eljöttem szeptemberben egy nyitó oratóriumra, illetve beszéltem a nővérekkel, hogy szívesen én is csatlakoznék, és elkezdeném az animátor képzést. Akkor még Ágnes nővér volt, és nála kezdtem el így a készülődést erre a feladatra, és tényleg egy szuper élményt és közösséget jelentett számomra ez az animátori feladat, és immár azt hiszem most 5. éve negyedik tábor vagy 5. táborra segítem is itt az animátorok és a nővérek munkáját.
Milyen nagy feladatnak gondolod azt, hogy a szervezésben részt veszel, hogy évről évre egyre rutinosabb vagy akár, vagy azért vannak akadályok még?
Igazából számomra a szervezés mindig is egy nagy kihívás, így sokszor összeegyeztetni akár a saját életemet, az iskolai életet, és még akkor még az oratóriumi életet is így mindegybe. Viszont utána azt, amikor látom, hogy mit sikerült alkotni és összehozni, ez engem nagyon nagy boldogsággal és motivációval tud eltölteni, hogy utána akár jövőre is végigcsináljam ugyanezt.
Mit emelnél ki az idei táborból? Mi a kedves számodra a szívednek?
Számomra az idei táborban talán így a szervezés folyamatát emelném ki. Azt, hogy tényleg végigvihettük most egy, úgymond az egyik legnehezebb stábban, a programstábban vehettem részt, és így tényleg végigvihettük ezt az egész szervezést, és szerintem úgy indulunk neki a tábornak, hogy biztosak vagyunk mindenben, és várjuk majd, hogy mennyi mosolyt láthatunk majd a gyerekek arcán.
Örök az én, tudom, hol vagy, s bőven elég.
Műsorunk folytatásában Gőbel Ágostont, a Magyar Katolikus Rádió munkatársát hallják, aki vendégelőadóként érkezett a programra.
Hála Istennek az egyik itteni szalézi animátorral, munkatárssal fogok majd beszélgetni arról, hogy mindannyian érzékeljük, hogy a média folyamatosan jelen van az életünkben, és hogy én, mint rádiós szerkesztő műsorvezető, a média területén hogyan tudok jól evangelizálni, az evangélium üzeneteit hatékonyan átadni. Kicsit arról, hogy ez valójában egy jó terep, nem jó terep, mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, mi az, ami esetleg túlzás, hogyan tudjuk akár korosztály szerint is minél jobban átadni az evangélium üzenetét, azon felül, hogy persze egy rádiós nyilván híreket, kultúrát, közéletet, mindent tolmácsol a hallgatók számára. Hogy ebben hogyan tud benne lenni az örömhír? Szerintem ez egy óriási kihívás, hát erről lesz most szó.
Hol van a rádiózás, a rádió szerepe a mai ember életében? Ez egy kulcskérdés, hogyha a témát tekintjük.
Az emberek egyre kevésbé rádióznak. Ez talán egy ilyen kis sablonmondat, amit nagyon sokszor elmondunk. Egyébként tényleg így van. Az emberek sokkal kevésbé hallgatnak a rádió, talán háttérrádiózás megy, vagy reggelente, hogyha a munkába megyünk, akkor bekapcsoljuk azért az autóban a rádiót. De hogy egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy inkább podcasteket hallgatunk. Talán a hallgatók számára is ismerős ez a kifejezés. Például mi is a Katolikus Rádióval nem véletlen, hogy fejlesztettünk egy olyan applikációt, ahol podcast-szerűen hallgathatók a műsorok, mert azt látjuk, hogy minden megy ebbe az irányba. És egy nagyon nagy kihívás, majd erre is szeretnék kitérni, hogy mi az, amiben nekünk kell, vagy jó, ha követünk bizonyos trendeket, mert hogy tényleg abba az irányba megy a világ, és milyen tekintetben nem jó, vagy haszontalan, vagy esetleg káros bizonyos akár tematikáknál, vagy technikai újdonságoknál abba az utcában nem belemenni. Nem egyértelműek szerintem ezek a kérdések, de a felvetésre azt tudom mondani, hogy most nagyon a podcast-szerűség irányába megyünk, aminek tényleg megvan az az előnye tagadhatatlanul, hogy előveszi az ember gomnyomásra, indul az a fajta tartalom, amit én szeretnék meghallgatni. Nem az, hogy megy egy élő műsor folyam, és akkor kvázi ki vagyok szolgáltatva annak, hogy mi következik. Nem tudhatom, van egy ilyen ismeretlensége az egésznek. A podcastnél ott jobban tudom kontrollálni azt, hogy milyen tartalmat fogyasztok. Hát ebbe az irányba megy most úgy tűnik a világ, és akkor mi is próbálunk ebbe az irányba menni.
Igen, itt most már talán a határok el is mosódnak, ahogy a fiatalokat hallgatja az ember, hogy már nincs határ, hogy rádiózás vagy podcast, ők nem nagyon értik. Tehát, hogy itt egy generációváltásról is van szó, jól gondolom?
Abszolút, abszolút teljes mértékben. A fiataloknál a rádiózás az már ilyen boomer dolognak számít, magam is tapasztalom. A podcast azt már az is sok esetben össze kell tenni a két kezünket, hogyha valami értékes, jó podcast tartalmat hallgatnak. De hát egyébként most őszintén 20 évvel ezelőtt, amikor én voltam 10 éves, akkor sem hallgattam olyan nagyon-nagyon sok rádiós tartalmat. Persze akkor a zenei rádiók aranykorukat élték, és akkor egyfolytában az ment, de ilyen ismeretterjesztő műsoroknál, vagy dokumentum jellegű műsoroknál lekapcsoltam a rádiót, és áttekertem valami másra. Tehát, hogy az, hogy a rádiózás, vagy ezt a podcast-szerűséget alapvetően ilyen érdekes ismeretek megosztására, zenehallgatásra használjuk, az szerintem nem új keletű, ez most is így van, és szerintem a mi időnkben is így volt. Viszont meg kell találni a helyes arányokat, hogy mennyire engedjük be ezt a technológiai újítást az életünkbe, mert az a tapasztalatom, hogy ahogy akár mi, de akár a nagyszüleink, szüleink generációját is mondhatnám, azért sokkal többet játszottunk, a maiak is játszanak, de szerintem az probléma, hogy a technológiával játszanak. Gépen, tableten játszanak, és sokkal kevésbé valódi játékokkal, akár társas játékokkal. És hogy az már egy valódi kincs, hogyha, meg kell becsülnünk, hogyha tényleg készségfejlesztő társas játékok jönnek elő, és nem egyfolytában a technológiai újdonságokat nyomkodják, és az kerül a kezünkbe. Itt szerintem sokkal erősebb határhúzásokra van szükség, ami azért nagyon fájdalmas tud lenni, mert a gyerek nagyon könnyen függő lesz, de hogy mégis hosszú távon nagyon nagy előnye származik abból, hogyha megtanulja az alapvető készségeket, társadalmi kapcsolódásokat, és erre a hagyományos társasjátékok, hagyományos bábjátékok, mindenféle olyan játék, ami akár egy általános iskolának a könyvtárhelyiségében, klubhelyiségében is benne van, kártyajátékok, azok abszolút alkalmasak. Tehát szerintem itt most van egy olyan pont, ahol szerintem meg kell állni. Tehát a technológiai vívmányok és újdonságok közepette most meg kell állni, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert már annyira beteríti az életünket, de meg kell állni, és vissza kell térni a valós emberi kapcsolatokhoz. És a technológia ezt segítheti, de maximum szerintem a közösség építés kommunikáció oldaláról.
A beszélgetés végén lehet majd kérdezni az itt jelenlévő szülőknek. Én azt gondolom, hogy a mai szülők igenis égnek azért, és vágynak arra a kérdésre, mindenki fel akarja tenni, hogy de akkor ő mit tegyen, mit tehet, hol a határ, vagy valaki mondja meg neki.
És itt én sem tudok nagy okosságot mondani, azon kívül, hogy mennyire elképesztően fontos, hogy mely bensőséges kapcsolatot építsünk a gyerekekkel, és mindenki a saját gyerekét ismerje annyira, hogy tudja, hogy hol vannak a határok, hogy mi az, amit megtehet, és szülőként neki nagyon erős határokat kell húznia, hogy egyszer legyen meg egy nagyon személyes, bensőséges kapcsolat, hogyha bajban van az a gyerek, akár ilyen online zaklatás, bántalmazás miatt, elmerje mondani, ne legyen benne szégyenérzet. Azért a 14 évesekben, gyerekekben nagyon sokszor van ilyen, hogy elmerje mondani, vagy hogy kis jelekből már lássa, hogy valami nem stimmel. Vagy hogyha öröme van, akkor legyen ideje arra, hogy meghallgassa. Ez egyszerűnek tűnik, de sokszor nagyon-nagyon-nagyon nehéz, akkor, amikor a felnőtt éppen valami tagadhatatlanul fontos dologban van benne, és a gyereknek éppen akkor van olyanja, hogy nagyon szeretné megosztani az ő hatalmas örömét. Ezt is szerintem erre is nagyon fontos figyelni, de a kulcs az, hogy milyen kapcsolatot építünk a gyerekünkkel. Nagyon-nagyon fontos.
Úgy fogalmazott az elején, ugye, hogy a média is itt kapcsolatáról lesz szó, és hogy a rádiózás, ez a műfaj, ez pont ennek ad teret valahol. Hogyan tudja ezt megragadni a munkája során, a mindennapokban?
Talán úgy, hogy arra próbálok nagyon figyelni, hogy mi az, ami valóban értékes. És én ezt egyébként személyesen egyfajta ilyen külön hitvallásnak is tekintem. Nagyon szeretek a műsoraimban, rádiós műsoraimban rámutatni olyan dolgokra, amik szerintem elképesztően értékesek, akár építi az egyházunkat, akár a társadalmat szélesebb körben. És az emberek nem tudnak róla. Én nagyon-nagyon szeretek ezekre rámutatni. Nagyon-nagyon szeretek ilyen témákat elővenni, ilyen híreket megosztani, ilyen riportokat készíteni. Nagyon kedvelem ezt a műfajt, helyszínre menni, és ott a helyszínen megmutatni valamit. A hangon keresztül, mert hát nyilván a hangokkal dolgozunk, egy kicsit közvetíteni is kell, hogy a hallgató el tudja képzelni, nagyon képiesen kell beszélni, leírni azt, hogy mi történik, de hogy ez nagyon jelenvaló tud lenni az emberek számára, és egyébként dolgoztatja az agynak a képalkotásért felelős részét, és ezáltal is fejlődik tehát amit mondtunk a gyerekek kapcsán, arra nekünk is óriási szükségünk van, hogy különböző készségeink fejlődjenek, amiket talán a technika egy kicsit leépített. Úgyhogy én azt mondanám, hogy elképesztően kell figyelni arra, hogy, és azt megmutatni, hogy mi az, ami valóban értékes, és annak teret adni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban ellátogattunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval folytatjuk tovább az Árpádházi királylányok életének, legendáinak történetét. Melyik Árpádházi királylánnyal foglalkozunk elsőként a mai adásban?
Árpádházi Szent Margit életével, azzal a királylánnyal, aki Árpádházi Szent Erzsébet mellett a leginkább ismert és leginkább szeretett és tisztelt magyar női szentünk. Margit negyedik Béla királyunknak a lánya, tehát még mindig második Endre királyunk családjánál tartózkodunk a magyar történelemben, hiszen második Endre király unokájáról van szó. Margit a bizonyos fogadalmi gyermek. Ugye a magyar történelemből tudjuk, hogy 1241-ben a sajómenti Muhi csatában, amikor IV. Béla király seregét a tatárok leverték és legyőzték, a király menekülése közben tette azt a fogadalmat, hogy ha az Isten elég erőt ad számára ahhoz, hogy a tatárok dúlta országot újjáépítse, akkor születendő gyermekét Istennek ajánlja. Laszkaris Mária már akkor a Muhicsata idején szíve alatt hordta Margitot. Margit Klisz városában született, így a horvátok is saját szentjükként tisztelik, ami egyáltalán nem baj, de attól Margit Árpádházi királylány. Nos, a csoda az megtörtént. ugyanis a messzi Ázsiában meghalt Ögödej nagykán, és Batu sürgősen visszavonult a seregeivel Mongóliába, hogy a nagykán halálát követő trónharcokban vegyen részt. Egyébként a Muhi csata volt a magyar történelemnek az az egyik csatája, ahol a királyi testőrök a szószoros értelemben testükkel védték a király menekülését, és mindegy szálig elhullottak. A mongolok ugyanis végig üldözték negyedik Bélát és családját az országon, ugye Dalmáciába menekült, hiszen a tatárok felfogása szerint egy ország akkor hódolt meg, és akkor tekintették elfoglaltnak, hogyha az uralkodójuk meghódolt, ezt ugye negyedik Béla nem tette, vagy elfogták a királyt. Tehát ezért volt jelentősége annak, hogy a magyar testőrök valóban testükkel védték az uralkodó menekülését keresztül az országon. Margit tehát Glis városában született, 3 éves volt, amikor Béla veszprémi apácák nevelésére bízta, majd pedig, ugye mindenki tudja, a mai Margit szigeten, a Nyulak szigetén épített zárdát lánya számára. Ady Endrének van egy csodálatos költeménye Szent Margit legendájáról, és amikor előadást tartok, akkor mindig megszokták tőlem kérdezni, hogy Margitot tulajdonképpen erőszakkal adták-e apácának, és hogy erőszakkal lett-e belőle apáca királylány létére és királylány lévén. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem, mert a magyar történelem mást mutat, és a tények mást mutatnak. Ugyanis Margitot 2-szer és feleségül kérték. Először a szálfa termetű Pszemizl Otokár cseh király pillantotta meg a légies szépségű Margitot, mint novíciát egy misén, és feleségül kérte Béla királytól. Másodjára pedig a lengyel fejedelem kérte feleségül Margitot. Béla pedig mindkétszer támogatta volna Margit férjhez menetelét, hiszen az ország külpolitikai érdeke és diplomáciai kapcsolatai bizony azt diktálták volna, hogy egy magyar királylány, vagy a cseh király, vagy a lengyel fejedelem felesége legyen. Ráadásul még a pápai felmentést is megkapta, a pápa fölmentését tette apácai fogadalma alól Margitot, Margit pedig mindkétszer visszautasította Béla királynak a házassági terveit és házassági ajánlatát. És ezek tények. Nos, Margit életéről nagyon sok irodalmi mű született, ugye Ady Endre költeményét már említettem, de Kodolányi János és Gárdonyi Géza írt csodálatos regényeket Margit életéről. Kodolányi Boldog Margit címen, Gárdonyi Géza pedig Isten rabjai címen írt egy csodálatos regényt. És Margit életéről én a Gárdonyi Géza regényből szeretnék egy részletet felolvasni. Azért ebből a regényből, mert az az idézet, amit felolvasok, egy picit az emberi kétségeket és az emberi léleknek a gondolkodását is tükrözi, és azokat a vívódásokat, amelyek az írónak a vívódásai, de mindegyünknek a hitbe vetett és a mindennapi életbe vetett vívódásait is tükrözik. Magának a regénynek egyébként valójában 2 főhőse van, egyrészt ugye Margit, az apáca királylány, a másik főhős pedig egy parasztfiú, aki árvaként szerzetes lesz belőle, és egész életében csodálja és szereti az árpádházi királylányt, a szomszédos női kolostornak a lakóját, és ez a szerzetes magyar fiú virágokat nevel, liliomokat, és a művészek ugye Margitot mindig liliommal a kezében szokták ábrázolni, pontosan azért, mert 2-szer visszautasította királyi férjek házassági ajánlatait. és az a részlet, amit én felolvasok, az a legutolsó mozzanata a regénynek, amikor Margit már a ravatalán fekszik, halott, virágokkal, liliomokkal körbevéve, és ez a szerzetes fiú, mint Gárdonyi Géza szócsöve, vívódik és virraszt Margit sírjánál és ravatalánál. Istenem, Istenem, mennyit szenvedett? Miért szenvedett? Miért? Miért élt így? Hiszen nem arra született, hogy egy rideg klastromban hervassza el az életét. Miért gyötörte magát? Miért vezekelt? Nem neki való élet volt, hiszen Istennek se lehetett kedves látvány, hogy egy ártatlan teremtés rongyokban jár, ájulásig imádkozik, és véresre vereti magát a bőti éjszakákon. Hiszen meghajolt volna ő koronás fővel is Krisztus lábához. Lehetett volna ájtatos királyné, lehetett volna boldog keresztény anya, aki az ölében tanítja Áve Máriára a kisdedet, és boldogan csókolja meg az ámen után. De így élni, így fonnyadni el egy királyleánynak, ilyen nyomorúságban, így halni meg, így elhagyottan. Jó fráter, miért homályos neked az én szenvedésem? Nem láttad-e, mély romlottságban él ez a nemzet, mély állatiságba süllyedtek a dús főnemesek is. Nem láttad-e, mennyien jöttek a cifra, kevély és elhízott asszonyok a szigetre, ékszerekkel terhelten? Jöttek, jöttön jöttek, jártak az én meglátogatásomra. Nem láttad-e, hogy megindulnak az én alázatosságomon, az én szegénységemen, az én ájtatosságomon? Nem láttad-e, hogyan terjedt az én imádságos szent életemnek híre szét az országban? Hogyan ejtette gondolkodóba az állati topzódásokhoz szokott szíveket? Hogyan ismerték meg kicsinségüket az én alázatos nagyságom láttára? Tusakodhatsz-e még azon, hogy én nem egy királyi férjnek éltem, de a te liliomaid elhervadnak, én pedig Istennek e földre ültetett lilioma századokon át fehérlek majd a nemzet emlékezetében.
Női műsorunk folytatásában az Árpádházi királylányokról beszélgetünk. Árpádházi Szent Margit után ki az a királylány, akinek életét, legendáját most megismerjük?
Még mindig negyedik Béla leányainál maradunk, ugyanis negyedik Bélának ugye a nővére volt Árpádházi Szent Erzsébet a rózsás szentünk, és leányai közül hármat is szenté avattak, illetve boldoggá avattak. Árpádházi Margitot, akiről már beszéltem, és legidősebb lányait is, Árpádházi Kingát, vagy ahogy emlegetni szokták, Kunigundát, és Árpádházi Jolánt, a húgát is boldoggá avatták. Nos, Árpádházi Kingát Boleszláv lengyel fejedelemhez adta feleségül negyedik Béla király. Boleszláv, ez a Boleszláv fejedelem az utókortól kiérdemelte a jámbor és a szemérmes melléknevet. Szűzességi fogadalmat tettek Kingával, Kunigundával, és úgy éltek, vagy 40 éven keresztül. Holott a ránk maradt legendák és a leírások egyébként úgy írják le Kingát, hogy nagyon szép volt. Elég nehéz lehetett szegény jámbor Boleszlávnak élnie. Nos, Kinga életével kapcsolatban több legenda is ránk maradt. Egyrészt ugye a tatárjárás idejében és évtizedeiben vagyunk, és Kinga legendái szerint a tatárok elől menekülve a királylány először a sálját dobta el, amiből támadt a sebes sodrású Dunajec folyó, amelyen elég nehezen, de azért át tudtak kelni a királylányt üldöző tatárok, majd pedig a fésűjét dobta el, amiből megteremtette Jézus a Pieninek őserdő sűrű fáit, és ezen már nem tudtak a tatárok átkelni, és így tudott egérutat nyerni a királylány és kísérete, és így tudott megmenekülni. Még egy másik nagyon aranyos legenda született Kinga életével kapcsolatban, bár ennek a legendának a maga történelmi valósága az megvan. Kinga volt az a lengyel királyné ugyanis, aki a lengyelek Vielicskai sóbányáját megnyitotta. A középkorban a só pedig aranyértékkel bírt. És ami történelmi tény, hogy Kinga valóban sóbányai munkásokat és hozzáértő embereket kért apjától, negyedik Béla királytól, és valóban Kinga kezdte el a Vielicskai sóbányát kitermeltetni és megnyitni. No, ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes legenda maradt ránk, amely a lengyel nép szeretetét is tükrözi királynéjuk iránt. És ez a legenda az úgy szól, hogy Kinga a máramarosi sóbányákban járt, ahol az egyik tárnába beleejtette a Boleszlávtól kapott jeggyűrűjét. És aztán Boleszlávval együtt indultak el megkeresni ezt a gyűrűt, és eljutottak az addig még ismeretlen Vialicska nevű faluba. És ebben a faluban Kinga azt parancsolta, hogy a kútások kezdjenek el ásni. Viszont ezek a kútások egyszer csak egy olyan földréteghez jutottak, amit nem tudtak áttörni, egy olyan kemény réteghez, amiről kiderült, hogy kősó. És ebből a kősóból letörtek egy kis darabot, és amikor porrá morzsolták, ott volt benne a jeggyűrűje. Ez semmi más, mint a lengyel nép szeretete királynéjuk iránt, ami abban is megnyilvánult, hogy Jámbor Boleszláv halála után egyébként azt várták volna, hogy szeretett királynéjuk fog uralkodni, de Kinga nem vágyott királyi hatalomra, az Ószandeci kolostorba vonult és haláláig ott élt, húgával együtt egyébként, Jolán negyedik Béla királynak a harmadik lánya, akit a kaliszi fejedelemhez adtak feleségül, szintén férje a halála után nővérével együtt az Ószandeci kolostorban, majd Kinga halála után pedig a gneznói kolostorban élt haláláig. Nos, Jolánnak a kaliszi fejedelemtől három lánya született, és a magyar történelem érdekessége, hogy Jolán lányát Ulászló litván fejedelemhez adták feleségül, és az ő lányuk nem más, mint Lokietek Erzsébet, Károly Róbert királyunk felesége. És egy picit hagyj térjek itt vissza egy korábbi műsorunkra. Árpádházi Erzsébet az özvegynél említettem, hogy ő nővéréhez költözött Nápolyba. Árpádházi Máriát ugye Anzsú Sánta Károly nápolyi királyhoz adták feleségül. Az ő gyermekük volt Anzsú kis Martell Károly, és ennek az Anzsú Martell Károlynak a fia Károly Róbert. Két árpádházi királylány vérvonala így ér össze Nagy Lajos királyunkban. Nagy Lajos király pedig nekünk miskolciaknak különösen nagyon kedves királyunk és kedves uralkodónk. De visszatérve Árpádházi Jolán életéhez, halála után sírjánál csodás gyógyulások történtek, és őt ezért avatták szenté. Az 1800-as években, 1827-ben a nővérét, Kingát, II. János Pál pápa avatta szenté. Mindketten Árpádházi királylányok, és mindketten IV. Béla királyunk lányai.
Jó néhány árpádházi királylány életét, legendáját ismertettük már az előző adásunkban és a mostani beszélgetésünkben is, de még tudjuk fokozni. Van még egy újabb árpádházi királylány, akiről szeretnénk most megemlékezni. Miért is?
Igen, én árpádházi királylányként tekintek Magyar Anzsú Hedvigünkre is, ugyan ő már nem árpádházi királylány, hisz Nagy Lajos királyunk lányáról van szó, de hiszen az ősei között nagymamai, ükkonakai vagy ükmamai szinten árpádházi királylányok vannak felmenői között. Anzsú Magyar Hedvig, vagy ahogy a lengyelek hívják, Jadviga, a lengyelek egyik legjobban és leginkább tisztelt és szeretett szentje és királynéja. Ugye, ahogy említettem, Nagy Lajos királyunk lánya, a kisebbik lánya. 6 éves volt Hedvig, amikor Nagy Lajos meghalt, és még Nagy Lajos életében Hedviget Habsburg Vilmossal jegyezte el, ahogy az idősebbik lányát, Máriát pedig Luxemburgi Zsigmonddal. Nos, mivel personálunióban uralkodott Nagy Lajos király a magyar és a lengyel országok felett, a lengyelek uralkodót kértek, és nem helytartót akartak, aki távolból irányítja az országot, hanem valóban a krakói fejedelmi udvarban élő uralkodót. És királlyá koronázták Hedviget. 10 éves volt Hedvig, amikor a lengyelek királynője lett, nem királynéja, hanem királynője, uralkodója. Viszont a jegyesére, Habsburg Vilmosra a lengyel urak azt mondták, hogy szó sem lehet róla, hogy egy Habsburg trónra kerüljön, még akkor sem, ha csak királynői férj. És nem engedték Hedvignek, bár a legenda úgy szól, hogy Habsburg Vilmos és Hedvig között szerelem is volt, és saját szívük szerint is egymás házastársai szerettek volna lenni. És amikor ezek az események történtek, akkor jelentkezett kérőként Ulászló litván fejedelem. A litvánok akkor még nem keresztények voltak, és bizony a lengyel urak föltették a kérdést Hedvignek, hogy akkor Ulászlót válassza férjéül. Végül is egy éjszakai imádkozás után Hedvig a szíve parancsa helyett az ország javát választotta, és Ulászló litván fejedelemnek lett a felesége. Hedvig nagyon tehetséges, határozott, kemény és komoly királynője lett az országnak, annak ellenére, hogy Ulászló jóval idősebb volt, és férfi lévén megpróbált ő uralkodni, Hedvig egész életében tisztában volt azzal, hogy őt választották uralkodójuknak a lengyelek. Sajnos élete tragédiája, hogy 25 évesen gyermekágyban halt meg, nagyon nehezen esett teherbe, és gyakorlatilag a szülésbe belehalt. Kislánya született egyébként, akit a pápa tiszteletére Erzsébet Bonifácia névre keresztelték, és a gyermek is csak 3 hétig élt. Hedvig életével kapcsolatban is nagyon sok legenda maradt ránk. Jellemző, hogy a lengyelek és főként a litvánok, a megtérített litvánok történelmében egyáltalán nem emlékeztek jó szívvel Ulászlóra, vele szemben Hedviget az első pillanattól kezdve szerették és tisztelték. Sokkal belátóbb volt a megtérített litvánokkal szemben Hedvig, mint a férje. Krakkóban papneveldét is alapított, ahol litván fiatalokat képeztek, hogy anyanyelvi papok tudják téríteni a litván népet. Prágában teológiai kollégiumokat alapított, és ránk maradt egy mondás a litvánok térítésével kapcsolatban, illetve szemben férje Ulászló keménységével és kemény térítési módszereivel szemben a következőket mondta Hedvig. Ha vissza is adjuk javaikat, ki fogja visszaadni elsírt könnyeiket? Hedvig életével kapcsolatban maradt ránk olyan legenda, hogy egyszer a Visztula partján sétálva, úrnapján éppen egy vízbe fulladt kisfiút húztak ki, és Hedvig leterítette rá a köpenyét, és a kisfiú magához tért, és gyakorlatilag föltámadt. Másik legendája, hogy Krakkóban a királyi Vável székesegyházban imádkozva a kereszt megszólalt és beszélt hozzá, mint Assisi Szent Ferenc legendájában. Valószínűleg, hogyha hosszabb életet él, akkor királynői tetteit is jobban megőrizte volna az utókor, vagy jobban eljutott volna a krónikákba az ő királynői élete és tettei. Második János Pál avatta szenté Hedvigünket is, a Dunakanyar védőszentje Hedvig, és az Európai Unió egyik védőszentje. A lengyel és magyar történelem érdekessége és történelmünk összekapcsolódásához még csak annyi, hogy Ulászló litván és akkor már ugye lengyel fejedelem 3-szor nősült, és csak a 3. feleségétől született fiú utóda. Ez a fiú utód pedig nem más, mint a magyar történelemben első Ulászló néven szereplő lovak királyunk, aki 1444-ben Hunyadi Jánossal együtt a Várnai csatában vett részt, és ott maradt a csatatéren, és ott halt meg a Várnai csatában.
Tircsné doktor, Proper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést. Örülök, hogy beszéltünk az árpádházi királylányokról, már csak azért is, hiszen jó így együtt hallani az ő nevüket, hogyan is következtek ők sorban a történelem folyamán, és nem utolsó sorban egy olyan üzenettel is befejezhetjük a mai és a múltkori beszélgetésünket, hogy legyünk büszkék árpádházi királylányainkra.
Igen, legyünk büszkék árpádházi királylányainkra, mert példát mutattak a ma emberének is életükkel. A mi királylányainkról ráadásul azt is tudni kell, hogy nem csak ájtatos, szent életükkel próbáltak példát mutatni kora embereinek is, hanem egész életükben szegényeket ápoltak, betegeket is tápoltak, tanítottak, és kivétel nélkül fogadott vagy választott hazájuk népéért tettek sokat, nagyon sokat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatók!